Kedves gyülekezet és kedves vendégeink, Isten hozott benneteket azért, hogy megnézzünk egy igaz embernek a történetét, ugyanis ez a prédikáció egy sorozatnak az első része, amiben egy igaz ember küzdelmeit fogjuk megnézni, és ez az igaz ember nem más, mint Jób. Azt azért ki kell mondani, hogy küzdelmei mindenkinek vannak, akár igaz ember valaki, akár nem igaz ember valaki, akár az Istenben bízik valaki, akár nem az Istenben bízik valaki. Tehát mindenkinek vannak küzdelmei. Magyarul ez azt jelenti, hogy a jókat és a rosszakat egyformán érik veszteségek, egyformán érik kihívások, nehézségek és problémák. Az a kérdés inkább, hogy az élet harcai vagy az élet nehézségei, amelyekkel meg kell valahogy küzdenünk, vagy szembe jönnek velünk, ezek megerősítenek bennünket, vagy pedig a másik oldalon keserűvé, vagy vesztessé tesznek bennünket. Talán erre a kérdésre nem is lehet úgy válaszolni, hogy egyértelműen, hogy engem mindig megerősítenek, másokat meg mindig vesztessé tesz, hanem talán arról van szó, hogy ha visszaemlékszel az életedre, akkor bizonyos küzdelmek, nehézségek, fájdalmak az életedben megerősítettek téged, és bátrabbá, a hitedben erősebbé tettek. Lehet, hogy emlékszel olyan dolgokra, amelyek pedig tényleg vesztessé tettek, mert még mindig fáj az, ami 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt történt. Még mindig nem gyógyultak be a sebek, még mindig nem álltál helyre. Most tehát az élet küzdelmeinek vagy pozitív, vagy negatív eredménye lesz. Vagy megerősítenek, vagy pedig keserűvé és vesztessé tesznek bennünket. Arra szeretnélek most kérni benneteket, hogy képzeljétek el azt, hogy valakit, akit te nem ismersz, megkérsz arra, hogy mutatkozzon be, és írjon le magáról jó néhány dolgot, ami úgy markánsan jellemző rá. És amikor megkapod ezt a listát, hogy valaki hogy jellemzi saját magát, akkor ilyeneket olvasol benne, hogy én egy igazságos, becsületes ember vagyok, bölcs ember vagyok, jó munkaadó vagyok, odafigyelek a munkatársaimra, megbecsülöm ezeket az embereket, vendégszerető vagyok, nagylelkű adakozó vagyok, sokat adok, jó gazda vagyok, értékelem a dolgokat, szülőként is megállom a helyem, nagyon jó szülő vagyok, nagyon jó édesapa vagyok, aztán az is jellemző rám, hogy becsületes ember vagyok, komoly és istenfélő ember is vagyok, nagyon tudatosan kerülöm a rossz dolgokat, a bűnös dolgokat, és keresem a jó, az Isten szerinti dolgokat, és egyébként meg fethetetlen vagyok. Gondolj bele, hogyha egy ilyen listát olvasnál valakivel kapcsolatban, aki azt mondja, hogy ez vagyok én, akkor lehet, hogy azt mondanád, hogy hát ez egy kicsit gyanús, nem? Tehát, hogy itt valami túlzás van, itt valaki túlságosan fényezi magát, pedig hadd mondjam azt, hogy van ilyen ember, vagy volt ilyen ember, a Bibliában Jób mindenképpen egy ilyen ember, akire ezek a dolgok jellemzőek voltak, és tudom, hogy Jób után a történelemben sok ilyen ember volt, és ma is élnek ilyen emberek. És azért lehet állítani azt, hogy ez a felsorolás, ez a sok pozitív dolog tényleg igaz és megállja a helyét Jób esetében, mert tulajdonképpen Isten nyilatkoztatja ezeket ki, és Istennek egy jó véleménye van Jóbról. Azt olvassuk a Bibliában Jób könyvének az első fejezet 8. versében, hogy az Úr megjegyezte a sátánnak, hogy észrevetted-e szolgámat Jóbot, nincs hozzá fogható a földön. Vagyis annyira jó, annyira különleges ember, hogy az első a sorban. Fethetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Szóval Jób egy ilyen irigylésre méltó ember, akiről hát a legfősőbb körökben, és itt tényleg a legfelsőbb körökről beszéljünk, az Isten beszél így, hogy Jób egy különleges ember. Isten tulajdonképpen dicsekszik ezzel az emberrel. Dicsekszik Jobbal, és azt mondja, hogy annyira különleges az ő hite, az ő életformája, az ő gondolkodása, a szívének a tisztasága, hogy szóval kell hozni, és meg kell említeni. És ez tulajdonképpen Jobbot fölemeli valami nagyon magas szintre. Nem tudom, hogy te szoktad-e irigyelni a gazdag és sikeres embereket. Mert egyébként Jobnak még a listájához hozzá lehet tenni azt, hogy ott van a felesége, ott vannak a gyerekei, egy nagy családja van, egyébként sikeres, gazdag ember, megvan mindene, tekintélye van, becsülete van, sikereket ér el. Tehát ez is hozzájön még ahhoz, hogy egyébként egy fenntartható és szent ember. Szóval szoktad irigyelni a sikeres és gazdag, ilyen jófésült és jól öltözött és boldog embereket? Hát Jobb tulajdonképpen egy ilyen ember lehetett, akinek tulajdonképpen mindene megvolt, amire csak valaki vágyhatott, és mondhatod azt, hogy hát nekem is ez kellene. Olyan jó lenne, hogyha én is ilyen ember lennék. Hát ez lenne a cél. Ne legyen semmi gondom, semmi problémám, minden sikerüljön, jól menjenek a dolgok. Jobb megkapta ezt Istentől, de hadd mondjam azt, hogy Jobbnak nem ez volt a legnagyobb gazdagsága. Nem az volt a legnagyobb gazdagsága, hogy tekintélyes ember volt. Nem az volt a legnagyobb gazdagsága, hogy sok pénze volt, vagy sok vagyona volt. Jobbnak a legnagyobb gazdagsága az volt, hogy erős hite volt. És ez az erős hit meghatározott mindent az életében. Ez az erős hit, ez győztessé tette Jobbot. A Jobb könyvének az első két fejezetében olvasunk arról, hogy megjelenik a sátán, és hadd mondjak egy pár szót a sátánról is. A sátának a gondolkodás módját, hogyha próbáljuk megérteni, akkor itt Jobb könyvében azt olvassuk, hogy amikor Isten azt mondja, hogy Jobb egy fethetetlen ember, nincs hozzáfogható, akkor a sátán erre azt mondja az Istennek, így felelt, hogy hát persze, nem ok nélkül féli az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. Szóval azzal vádolja Istent, a sátán, hogy Jobb azért komoly hívő ember, és azért annyira istenfélő, meg azért annyira szent életű ember, mert imádkozol, és 5 perc múlva megasz neki mindent. Mert mindene megvan, sikeres és gazdag és boldog ember, hát persze, akkor így könnyű. És azt mondja a sátán, hogy de nyújts csak ki a kezedet, és tedd rá mind arra, amilyen van, és majd meglátod, hogy akkor káromolni fog téged. Mármint az Istent. A sátán szerint tehát, ha a Jobbnak rosszra fordul a sorsa, és az a sok jó, ami körülötte van, meg ami betölti az életét, azt valaki elveszi, akkor ennek a következménye az lesz, hogy Jobb az Isten ellen fordul, és megátkozza az Istent. A sátánnak a gondolkodásmódja tehát az, hogy tönkre kell tenni Jobbot, és miután tönkre ment, össze fog omlani a hite is, össze fog omlani az Istennel való kapcsolata is, és majd akkor nézzük meg, hogy mi következik ebből. Tehát amikor az ördög azzal vádolja Istent, hogy azért megy Jobbnak ilyen könnyen ez a hitélet, meg az Istenben való bizalom, meg azért annyira szent, mert megvan mindene, akkor erre Isten azt mondja, hogy ez nem igaz. Én bízom Jobban. Én megbízok ebben az emberben, és tudom, hogy ez nem igaz. És tudjátok, amikor az ördög vádol, és az Isten azt mondja, hogy ez nem igaz, és a kettő között te ott vagy, itt adott esetben Jobban, de te is lehetsz ott, meg én is, akkor itt következik valami, amit úgy nevezünk, hogy hitpróba. Hogy kinek lesz igaza, hogy ami történik veled, ahogy te reagálsz arra az életedet, ahogy megéled, azzal tulajdonképpen válaszolsz, és vagy az ördögnek adsz igazat, vagy pedig az Istennek adsz igazat. Meg kell említeni mindenképpen, hogy Jobbnak van tehát egy erős hite. És ezért bízik az Isten ennyire Jobban, és azt mondja, hogy jöhet bármi, Jobb meg fog állni. Jobb 1.12-ben ezt olvassuk. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr előtt. Vagyis Isten annyira bízik Jobban, és azt mondja a sátánnak, hogy oké, te azt mondod, hogy azért tisztel engem, mert ennyi mindene van. Akkor vegyük el ezt a sok mindent, ami ott van neki, és hogyha elveszünk mindent, akkor nézzük meg, hogy mi fog következni. És ez Jobbnak a nagy hit próbája. És itt meg kell állnom egy picit, és hadd beszéljek a hitről. az Isten látta Jób szívében lévő hitet. És az Isten látja a te szívedben lévő hitet is. És az igazi hit, az tulajdonképpen két módon kapaszkodik a természet fölöttibe, az Istenbe. Az egyrészt az Isten természet fölötti hatalmában bízik, az Isten személyében, hogy Isten létezik és mindent megtehet. A hitednek az egyik karja az ezt fogja, a hitednek a másik karja pedig tulajdonképpen az Istennek a kijelentett szavát, az Isten igéjét ragadja meg, és ebben a kettőben bízik. Hogy van Isten, hogy az Isten mindenható és mindent meg tud tenni, a másik pedig, hogy az Isten, amit mondott, az úgy van, az úgy lesz. Az be fog következni, vagy már bekövetkezett. És amikor a hitről beszélünk, az igazi hit ebbe az irányba működik. És hogyha valakinek ilyen hite van, hogy tudja, hogy van Isten, és bízik teljes mértékben az Istenben, és elfogadja az Isten igéjét, akkor tulajdonképpen az, hogy milyen van, vagy milyen nincs, az nem befolyásolja a hitét. Persze egzisztenciálisan nem mindegy, de a hitét nem fogja megingatni. Jobb ilyen ember volt, akinél ez a sok minden, ami körbevette, nem erre épült a hite, hanem az Istenre épült. Neked milyen hited van? Igazi hited van? Ha sok minden, ami körbevesz téged, ami komfortot, kényelmet biztosít neked, ami a jólétet biztosítja neked, vagy egyáltalán a rutin biztosítja neked, hogyha ezek eltűnnének, akkor mi maradna? A hited megmaradna? Ha igen, akkor azért, mert a hitet kapaszkodik az Istenbe, és a hitet kapaszkodik az Istennek az igéjébe. Ha minden másba kapaszkodik a hited, abban, hogy van egy kis pénzem a bankban, és majd kifizetem, hogyha problémák lesznek, abban, hogy én tudom, hogy kit kell fölhívni, amikor problémák vannak, abban, hogy nekem van ebben tapasztalatom, meg tudom oldani, máskor is sikerült, biztos majd sikerülni fog, vagy egyáltalán csak a jó szerencsében van a hited, akkor ezek mind-mind össze tudnak omlani, és nem marad semmi. A hitednek nem lesz alapja, és összeomlik. Az igazi hit az nem másról szól, mint arról, hogy Istenbe kapaszkodunk, és az Isten igéjébe kapaszkodunk. Szóval a kérdés az, ha elveszítenéd a sok mindent, ami körülötted van, akkor a hited hogy reagálna erre? Vagy fordítsuk meg, most ne a Jób könyvére gondoljunk. Ha te lennél 24 órán belül Magyarország leggazdagabb embere, akkor erre a hitet hogy reagálna? Még jobban bíznál az Istenbe? Vagy pedig elkezdenének lazulni ezek a dolgok, és hát most már mindent elérhetek, mindent ki tudok fizetni, mindent el tudok intézni. Szóval az igazi hit az Istenbe kapaszkodik, és az Isten igéjébe kapaszkodik. És Jobbnak ilyen hite van. Azért is tudom ezt mondani, mert ahogy tovább olvassuk Jób könyvét, az első fejezet 13. versétől olvasunk arról, hogy a sátán komolyan veszi ezt az egész párbeszédet az Istennel, és azt mondja, hogy oké, akkor én elveszek Jobbtól mindent, és nézzük meg, hogy működik a hite. Ezt olvassuk az igében. Egyszer, amikor Jób fiai és lányai lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jobbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kaldérre hányták. Egy rossz hír. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz holott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Ez a második rossz hír. Még beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat. A legényeket pedig kaldérre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Újabb rossz hír. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és lányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, de hirtelen nagy szélroham támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Négy szörnyű rossz hírt kap Jób. Úgy tűnik, hogy a sátán nagyon, nagyon alapos munkát végez. tényleg mindent el akar venni Jobbtól, és ezzel olyan szörnyű lelki gyötrelmet okozni Jobbnak, és azt remélve, hogy ennek az lesz a következménye, hogy elfordul az Istentől, és megátkozza az Istent. Gondoljunk bele ebbe a veszteség listába. Jobb elveszti a szolgáit, a munkatársait, akik a munkát végzik neki. Jobb elveszti az állatait, a vagyonát, elveszti ingatlanokat, és elveszti a gyermekeit is, mindet. Egy pillanat alatt minden gyermeke meghal. Ezek szörnyű lelki gyötrelmet okoznak, és azt kell mondani, hogy amikor ilyen lelki gyötrelmek érik az embert, akkor ez szörnyen tud fájni. Ha neked voltak már ilyen lelki gyötrelmeid, akkor tudod, hogy ez szörnyen tud fájni. És Jobb átéli ezt. Rengeteg veszteséget kell elkönyvelni neki tulajdonképpen pillanatok alatt. Összeomlik minden körülötte. Gondolj csak bele, hogy ha téged érne ilyen, vagy ehhez hasonló veszteség, te hogy reagálnál erre? És miután a sátán úgy gondolta, hogy jól végezte a dolgát, kellőképpen tönkretette Jobbot, elvett tőle mindent, amiről azt gondolta, hogy azért bízik az Istenben, és azért hisz az Istenben, mert ezek a dolgok biztosítják neki a jólétét. És most nézzük meg, hogy mi lesz ennek a következménye. És erre következik Jobbnak a reakciója, hogy Jobb hogy reagál erre a szörnyű veszteségekre, amit talán föl se tudunk fogni, hogy mennyire fájhat egy embernek. Vagy milyen sok hatás érhette őt, hogy pillanatok alatt hallja a rossz híreket, jönnek a hírnökök és mondják, ez is elveszett, ez is meghalt, ez is tönkrement, ez sincs már. Jobb első fejezet 20. versétől. Jobbnak a reakcióját olvassuk itt. Jobb ekkor fölállt, megszaggatta a köntösét és megnyírta a fejét. Azután földre esve leborult és így szólt. Ez a megszaggatta a köntösét, ez a gyásznak, a fájdalomnak a jele. Az, hogy megnyírja a fejét, az szintén. A földre esik, és úgy gondolja, hogy meg kell aláznom magam az Isten előtt. De ezt mondja. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, és mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. És itt Isten igéje megjegyzi, hogy még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb, és nem követett el megbotránkoztató dolgot az Isten ellen. Vagyis Jobb hűséges maradt az Istenhez. Az Isten dicsőíti ebben a helyzetben. Azt mondhatnánk, hogy hát ez felfoghatatlan. Mint hogyha ez nem is normális hozzáállás lenne az élethez. Hát ennyi fájdalom és ennyi nyomorúság mellett, ennyi veszteség mellett azon gondolkodni, hogy hát az Isten adta, az Isten vette el, áldott legyen az ő neve, és akkor dicsérem az Isten. Tehát ez normális dolog. Tudjátok, miért tudta ezt megtenni Jobb? Azért, mert a hite az Istenben volt, és az Isten szavá, Istennek az ígéreteiben volt, amit ő tudott. És azzal, hogy megváltoztak a körülményei, az Istennel való kapcsolata nem változott meg. És kimond valami nagy igazságot. És tényleg így van, hogy mindent, amit kaptál, azt az Istentől kaptad. És hogyha valami elveszett, vagy valami nincs mától, vagy holnaptól, akkor vissza kell adni az Istennek. Az Isten adta, és az Istennek kell visszaadni. És Jobb így hűséges tudott maradni. Vagyis az történt, hogy ebben a nagy csatában, ahol a sátán azzal vádolja meg Istent, hogy az Istennek a szolgái azért szolgálják őt, mert jól megy az életük, meg jól megy a dolguk. Isten megengedi azt, hogy az Isten szolgája adott esetben Jobb, elveszítsen mindent, és mégis az Isten dicsőíti. Vagyis az történt, hogy a sátán egy óriási veszteséget könyvelhetett el, és az Istennek lett igaza, mert Jobbot megtartotta az a hit, ami az Isten szerinti hit volt. Ma egy olyan időszakot élünk, amikor a veszteségeket folyamatosan el kell könyvelnünk. Az egész világ az elmúlt hónapokban, vagy több mint egy évben semmi mással nem foglalkozik, mint azzal, hogy a veszteségeket könyveli el. Bármikor a világ bármelyik tévéjét, híradóját, hírcsatornáját megnézed, ott vannak benne a veszteségek. Hogy mi az, ami nem sikerült, mi az, ami már nincs, mi az, amit szerettünk volna, de nem úgy lett. Egy teljes bizonytalanság van. És talán te, aki itt vagy most ezen az istentiszteleten, akár a te családodban, a munkahelyeden, vagy a körülötted lévő emberek között tudsz emlékezni valakire, aki az elmúlt időszak alatt meghalt. Elveszett. Már nem él. Anyagi veszteségeket kell folyamatosan elkönyvelnünk. A vállalkozásoknak azért, mert nincs annyi bevétel, a magánembereknek azért, mert nincs annyi fizetés, vagy semmi fizetés nincs. Veszteség, veszteség. Rengeteg olyan tervünk volt, neked is, nekem is, és sok mindenkinek, hogy mit fogunk majd megtenni a következő időszakban, és ha visszanézel erre a másfél évre, akkor azt kell mondani, hogy egy csomó dolgot nem tudtunk megtenni, amit beterveztünk. Nem sikerült, veszteségek vannak. Összeomlottak a tervek, összeomlottak a vágyak, van, akinek a munkahelye omlott össze, és elvesztette a munkáját, van, aki az egészségét veszítette el, akár fizikai egészségét, vagy mentális egészségét, van, aki az életét veszítette el. De a kérdés az, hogy ki az, aki elveszítette a hitét az elmúlt időszakban? Bizonyára vannak ilyen emberek, de ha valaki elveszítette a hitét, az azért volt, mert a hite az nem jó alapokon állt. Nem az Istenben és az Isten igéjére volt alapozva a hit, hanem valami másra. És amikor ez a más eltűnik, összeroppan, nem működik, akkor a hit is összeomlik. Hogy kell a veszteségeket kezelni? Azt kell mondanom, hogy mindegy, hogy milyen veszteség van. De ha a veszteséget jól akarod kezelni, akkor tanulj meg valamit Jobbtól, amit ő nagyon jól csinált. Ő tudta, hogy Isten adta, és Istennek kell visszaadni. Lehet, hogy valakinek csak annyi a veszteség, hogy nem mehetett el nyaralni, ahová nagyon szeretett volna. És most szörnyű rosszul érzi magát, mert neki ez veszteség. Más valaki a szeretteit veszítette el. Vagy nagy anyagi bevételektől esett el. De bármilyen veszteséged is van, ha megérted azt, hogy Istentől kaptad az áldást, és hogyha most nincs, és nem tudsz ezzel számolni, akkor lehet, hogy utólag, de mégis azt mondani, hogy Uram Istenem, én ezt visszaadom neked. Mint egy áldozatot visszaadod az Istennek. Visszaadod Istennek azt, ami már nem a tied. Jobb ezt tette. Amikor végighallgatta ezt a veszteséglistát, jöttek a hírnökök és mondták, hogy mi veszett el, akkor a végén tulajdonképpen azt mondta, hogy Istenem, ezt te adtad nekem, hálás vagyok azért, hogy eddig ez itt volt az életemben, és most, amikor ezek összeomlottak, már nincsenek, akkor ezt visszaadom neked, és tudom, hogy ettől függetlenül te vagy a mindenható Isten, és én téged akarlak dicsőíteni ezután is. Szörnyen fáj, ami történt, és elolvassuk Jobb könyvének a folytatását, Jobbnak szörnyű szenvedései vannak, de a hite erős maradt, és azért, mert visszatudta Istennek adni mindazt, ami veszteség volt. Hadd hívjalak most téged arra, hogy tedd te is ezt. Ha kész vagy erre, hogy hittel kimondani, hogy Istenem, én visszaadom neked az elveszített munkahelyemet, visszaadom az elveszített szerettemet, visszaadom az elvesztett terveimet, visszaadom a vágyaimat, amit szerettem volna megélni, de nem sikerült, visszaadom neked. És egyébként én benned bízok. És hogyha ezt meg tudod tenni, fölszabadul a lelked, mert az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Hogyha ez van benned, akkor nem a vesztesek sorában leszel, hanem az élet nehéz harcaiban, amiben manapság elég sokban van részünk, meg tudsz erősödni, és ezek által erősebb leszel. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk a Jobb könyvének a folytatásában, hogy folytatódik ez a történet, és arról olvasunk, hogy egy újabb napon, ezt mondja az Isten igéje, megjelentek az Isten fiak, és megálltak az Úr előtt. És velük együtt megjelent a sátán is. És megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e a szolgámat, Jobbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan, fedhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkretegyem. Nagyon érdekes ez a párbeszéd. Az Isten emlékezteti az ördögöt, hogy figyelj csak, emlékszel jobbra. Múltkor beszélgettünk róla, akkor is fethetetlen volt, most is fethetetlen. Pedig elég sok minden történt ott az életébe, meg a körülményeibe. Vagyis Isten emlékezteti a sátánt, hogy sátán, te veszítettél. Amit te mondtál, az hazugság volt. Amiben te bíztál, hogy tönkreteszed Jóbot, és akkor majd meg fog átkozni engem már, mint az Istent, ez nem jött össze. Ez nem így működik. Mert akinek erős a hite, az nem fogja megátkozni az Istent. Az bízni fog az Istenben még a legnagyobb nyomorúságban is, és a legnagyobb nehézségekben is. Szóval Isten emlékezteti a sátánt, hogy veszített, és ebben az emlékeztetésben ott van, ami a te lehetőséged is, meg az én lehetőségem is, hogy az igazi hit, az Istenben és az Isten igéjébe vetett hit, az legyőzi a sátánt, az legyőzi az ördögöt. Vesztessé teszi az ördögöt, és nem sikerül az, amit az ördög mond. De úgy tűnik, hogy folytatódik a történet, és az ördögnek van egy újabb ötlete. Nem akarja elkönyvelni, hogy ő a vesztes, és ezért azt mondja a sátán az Úrnak, bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezedet, és tedd rá a csontjaira is a húsára, majd még káromolom téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életére vigyázz. Jobb 2:1-től olvastam. Vagyis a sátánnak a stratégiája továbbra sem változik. Azt mondja, hogy még jobban tönkre kell tenni Jóbot, eddig a lelki fájdalmak, gyötrelmek, a gyásznak a fájdalma, a veszteségeknek a fájdalma volt ott az életébe, és ez nem hozta a megfelelő eredményt, akkor most jöjjenek a fizikai fájdalmak. Jöjjön a betegség, jöjjön a nyomorúság, és majd ha fizikailag is a csontja fáj, a húsa fáj, minden baja lesz, akkor majd fölemeli a hangját, és meg fogja átkozni az Istent. Tehát most az egészségét veszi el az ördög. És így folytatódik a történet, hogy a sátán megverte Jóbot rosszindulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Tehát jön a fizikai nyomorúság. De ne felejtsük el, hogy ebben a második sátáni akcióban is az Isten teljes mértékben megbízik Jobban. Azért, mert Jób is bízik az Istenben. Jób bizalma Istenben, és Isten bizalma Jobban teljesen összeér, összekapcsolódik. És Isten bízik abban, és tudja azt, hogy a fizikai fájdalmak nem fogják azt az eredményt hozni, ami a sátánnak lenne kedvező. Tehát Isten megbízik Jobban. És miután átéli Jób ezt a szörnyű fájdalmakat, betegséget, nyomorúságot, és tényleg fáj mindene, a porban ül, olyan szörnyen néz ki, hogy később azt olvassuk, hogy amikor találkoznak vele a barátai, ismerősei, annyira megrendülnek, hogy szó sem tudnak jutni. Amikor valaki annyira leépül fizikailag, hogy ránézésre egyszerűen szó sem tudsz jutni. Szörnyű fájdalmak, szörnyű kilátások. És erre az egészre, amikor ezt Jób átéli, ezt a szörnyű fizikai fájdalmat, amellett, hogy nemrég még óriási lelki gyötrelmeket élt meg, tudjátok, mit mond Jób? Jób 2:10. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával. Hoppá. Ugye ez meglepő dolog, hogy valaki a veszteségek után, a fájdalmak legmélyén, a nyomorúság legmélyén, talán azt mondhatjuk, hogy a halál kapujában azt mondja, hogy én emlékszem arra, hogy mennyi jót adott nekem az Isten, hogy mennyi mindennel ellátott engem az Isten. Ezért nagyon hálás vagyok. És most, amikor rossz dolgok vannak, ez nem fogja megváltoztatni az Istennel való viszonyomat, és ezért van az, hogy Isten továbbra is ott van Jób életében, az első helyen, és nem átkozza meg, és nem fordul el az Istentől. Jób győzött. És azt is mondhatjuk, hogy Isten újra győzött. A második meccset is megnyerte, 2-0 az Isten javára a sátánnal szemben. Azért, mert Jób jól élte meg ezt az egészet. És látjuk a történetben, hogy ezután miután második veszteséget is el kellett könyvelni a sátánnak, egyszerűen ott hagyja Jobot betegen, nyomorultan, kisemmizve, vesztesen, és eltűnik. Ha végigolvassuk Jobot, utána még 40 részen keresztül le van írva sok minden Jobbal kapcsolatban. De az ördögről tovább nem olvasunk. Az ördög eltűnik. Az ördög nem jelenik meg újra, és nem mondja az Istennek, hogy ezt meg azt kéne csinálni. Nincs több ötlete. Neki egy ötlete van. Tönkre kell tenni az embereket, akármivel, de tönkre kell tenni az embereket, és miután az emberek tönkre mentek, meg fogják átkozni az Istent. És amikor ez nem jött be neki, akkor egyszerűen csak lelép, és ott hagyja a romokat, és ott hagyja a fájdalomban lévő embert. A sátán nem kér bocsánat, és nem mondja azt Jobnak, hogy bocsánat, ez az én meccsem volt az Istennel, de ne haragudj. Nem érdekli. Azért, mert az ördög nem ilyen, hogy bocsánatot szokott kérni. Nem szokott elnézést kérni. Tönkretesz mindent, és mindenkit ott hagy a bajban. És ezért fontos, hogy ne legyél az ördögnek a barátja. Hogy ne engedd be az ördögöt az életedbe. Mert ha megteszed, mert ha azt hallgatod, amit ő mond, akkor félre fog vezetni, tönkre fog tenni, és miután tönkre mentél, ott fog hagyni téged. Az Isten viszont nem ilyen. Isten tehát győzött, azért, mert Jób álhatatos maradt. Jób tehát győzött a hite által. Igaz, hogy győzött a hite által, igaz, hogy nem tagadta meg az Istent, de azért a gyermekei csak meghaltak, a vagyona csak elveszett, az egészsége oda van, ott ül a porban, a nyomorúságban. Látunk Jobban egy olyan hitében erős embert, de egyébként egy összeomlott embert. Fizikailag mindenképpen egy összeomlott embert, egy beteg embert. Ezt a kettőt össze tudjuk rakni? Valaki hitében nagyon erős, és egyébként meg emberileg teljesen vesztesnek tűnik. Lehet ilyen? Azt kell mondani, hogy igen. A hit az nagyon-nagyon fontos, hogy az Istenben bízzál, az Istenben higgyél, hogy a hited az Istenben és az Isten igéhez kapcsolódjon. De azt kell mondani, hogy ez nem mindig véd meg téged minden nyomorúságtól. Viszont abban mindenképpen segít, hogy a nyomorúságon keresztül Istennel tudjál menni. Sokszor hallottam az elmúlt időszakban bizonyos emberektől, hogy engem nem érdekel a COVID, nekem van erős hitem, engem nem fog megtámadni a vírus. Oké, ez rendben van, de mi van, ha mégis megtámad? A hitedet akkor se veszítsd el, és én hiszek abban, hogy hit által ellene lehet menni sok mindennek. De van, amikor Isten megenged dolgokat az életünkben, és a hit akkor is kell, hogy működjön, mert akkor a nehézségeken, a fájdalmakon, vagy a veszteségen, vagy a gyászon, vagy akármin keresztül tudsz menni hit által Istennel. És Jobnak ezen az úton kellett keresztül menni. A hit tehát nem fog meg téged mindig megvédeni minden nyomorúságtól, minden betegségtől, minden vírustól és minden problémától. De ha Istenben való hited van, az segít, hogy jól menjél keresztül ezeken a folyamatokon, és ne vesztes legyél a végén, hanem győztes legyél a végén. Ennek a prédikációnak azt a címet adtam, hogy egy igaz ember küzdelmei. És mivel Jób egy igaz ember volt, és nagyon-nagyon nagy küzdelmeket, nagyon-nagyon nagy harcokat kellett megélnie, és ebben a harcokban ő győzött. Nem tagadta meg az Istent, hanem az Isten dicsőítette. Neked most milyen küzdelmeid vannak? Nagyon remélem, hogy nem Jób kategóriájában vagy most, hanem sokkal enyhébbek a fájdalmaid. Nem ért ennyi veszteség, de biztos, hogy ért téged is veszteség. És az a kérdés, hogy ezeket a veszteségeket hogyan kezeled. Szeretnék neked egy jó hírt mondani. Hogy alapvetően a győzelem az rendelkezésedre áll. Neked is, nekem is, és valamennyünknek. Isten igéjében olvassuk azt a Kolossé levélben, hogy Jézus Krisztus azzal, hogy meghalt a kereszten, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Isten Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Mindenféle hatalmasságok, fejedelemségek, mindenféle szellemi erő fölött Jézus Krisztus győzött. Az ördög le van győzve. A Covid is le van győzve. mindenféle vírus, meg probléma, meg betegség, meg nyomorúság, minden le van győzve. Jézusnak a kereszthalála tökéletes megoldás erre. És akkor Jézus föltámadt, akkor ezek ott maradtak vesztesen, és Jézus győztesen került ki ebből az egészből. És ezután mondhatjuk azt, hogy hát akkor minden oké. Hát ha Jézus ezt megoldotta, akkor mit foglalkozunk mi a problémákkal? Én hiszek Istenben, bízok Istenben, és ezért nem fog érdekelni sem a Covid, sem más, semmiféle probléma, mert én győztes vagyok. Hadd mondjak valamit. Egyrészt az igaz, hogy győztes vagy, mert ha Krisztusban hiszel és újjászülettél, akkor a te életed el van rejtve Jézus Krisztusban. És ilyen értelemben győztes vagy. De a másik oldalon ne felejtsd el, hogy ahogy Jóbot megtámadta az ördög, téged is meg fog támadni. Ahogy akkor voltak problémák, és jöttek a nehézségek és a veszteségek, azok ma is vannak. És mindazt a győzelmet, amit Jézus Krisztus neked fölajánlott, és a hittel elfogadtad, az a tied. De ezeket, az áldásokat meg kell védeni. És ehhez kell a hit. Hogy hit által tudjál győzni még akkor is, hogyha veszteségek érnek. Azt olvassuk János evangéliumában, hogy a tolvaj, vagyis az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Ez a munkaköri leírása. Ezért mondtam azt az előbb, hogy ne legyen a barátod az ördög. Mert ha közel engeded magadhoz, hogy beengeded az életedbe, akkor ez fogja tenni. Öl, lop és pusztít. És veled is meg fogja tenni. És ezért kell a hit, hogy az Istenben legyen egy élő hited. Hogy bármikor is jönnek a nehézségek, fájdalmak, a világ el van árasztva az ördög mindenféle munkájával, a bűn mindenféle következményeivel, és amikor téged is érnek ezek a veszteségek, akkor a hited erős tudjon maradni, és Krisztusban győztes tudjál maradni. Hogy ez a győztes hozzáállás, ami ott volt Jobbnak az életében is, hogy a legnagyobb fájdalmakban, a legnagyobb nehézségekben is ki tudta mondani, hogy áldott legyen az Úr neve. Az Isten adta, az Isten vette el. Akkor visszaadjuk az Istennek. Pál apostol azt mondja, harcold meg a hit nemes harcát. Harcold meg a hitnek a harcát, a nemes harcot. Ugye értitek, hogy az élet az tulajdonképpen arról szól, hogy amit értékként az Istentől kaptunk, az nem csak úgy van, hanem azt meg kell védeni. És a te hozzáállásod fontos ehhez. Hogy harcold meg a hit harcát. Hogy ne engedd az ördögnek azt, ami nem az övé. Hogy ne legyen igaza az ördögnek, amikor azt mondja, hogy akár téged, ha gazdaggá tesz, akkor biztos meg fogod átkozni az Isten, mert már nincs rá szükséged. Vagy pedig szegény és nyomorultá tesz, valamit elvesz, és akkor lesz ez. Tanuljunk Jobbtól, aki azt mondta, hogy mindegy, hogy mi történik. Én az Istenben bízok, és ez nem fog megváltozni. Jobb akkor is hitt, amikor mindene megvolt, amikor a környezetében az akkori világ egyik leggazdagabb, leghatalmasabb és legbefolyásosabb embere volt, akkor mondja róla Isten, hogy nincs hozzáfogható, olyan feltehetetlen ember, annyira becsületes és annyira istenhívő. És amikor minden elveszett, amikor semmilyen nem maradt, akkor se átkozta meg az Istent, hanem azt mondta, hogy áldott legyen az Úr neve. Ugye értitek, hogy nem a körülményektől függ a hitünk, akkor, ha az Istenben és az Isten igéjében van elrejtve. Jobb könyvét, amikor olvassák az emberek, nagyon sokszor fölteszik azt a kérdést, hogy miért ilyen kegyetlen az Isten? Én most csak szeretnék egy igét idézni, Jakab apostolnak az 5. fejezet 10. és 11. versét. Jakab nem azt a kérdést teszi fel, hogy miért ilyen kegyetlen az Isten, hanem azt mondja, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésben. Valaki, aki szenved, és tűrni tud ebben a szenvedő időszakban, az boldog. Össze tudod ezt rakni? Mintha nem illenének össze ezek a dolgok. Ha azt mondta volna, hogy a szenvedések után, miután győzelemre jut valaki, megoldódik minden problémája, akkor boldog lesz, akkor azt értjük. De Jakab azt mondja, hogy boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Ez az Isten természet fölötti hatalma. És így folytatja, Jób álhatatosságáról is hallottatok. Ugye most erről beszélünk. És láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Gondolj bele, hogy Jakabnál, ahogy végig gondolta Jobbnak az életét, azt mondja, hogy milyen irgalmas és könyörületes az Úr. Lehet, hogy valaki meg végigolvassa Jobb könyvét, és azt mondja, hogy milyen igazságtalan az Isten. Attól függ, hogy hol van a hited. Ha vagyonban, földi dolgokban, egzisztenciában, bizonyos kapcsolatokban, olyan dolgokban van a hited, az Isten hited, ami bármikor összeomolhat, akkor azt mondod, hogy hát az Isten milyen igazságtalan, hogy ezeket így ideadta, aztán elveszi, hogy van ez az egész. De hogyha Istenben van a hited, és ezek a dolgok körülötted így változnak, a hited nem befolyásolja. És Jakab apostol erről beszél, hogy Jób álhatatos volt, és az Isten hűséges volt hozzá. És ha valaki elolvassa Jobbnak könyvének a legvégét, akkor azt olvassuk, hogy tényleg az Isten nagyon gazdagon megáldotta Jobbot. Jobban, mint előtte volt. Mert az Isten irgalmas és könyörületes Isten. Arra szeretnének most hívni, hogy amikor te is a veszteségeidet, fájdalmakat, nehézségeket, akár ezek frissek, akár nagyon régiek, valahogy kezelni szeretnéd, valahogy meg kell oldani ezeket, arra hívlak, hogy gyere és imádkozz velem, hogy a nehézségekben, vagy a nyomorúságokban, vagy a fájdalmakban lásd meg az Isten irgalmát. Hogy ne csak a veszteség fájjon, hanem lásd meg az Istennek a jó indulatát és kegyelmét. És arra hívlak most, hogy gyere és imádkozz velem azért, hogy a szenvedések ellenére tudjál boldog maradni. Mert Jakab erről beszél. Hogy a szenvedések vannak az ember életében. Akár igaz ember vagy, akár nem igaz ember vagy, akármilyen ember vagy. Szenvedések lesznek, harcok lesznek, veszteségek is lesznek. Az a kérdés, hogy boldog maradsz vagy nem. A hited megmarad vagy nem. És hogyha ezért imádkozunk, és hittel imádkozol, az Isten elkezdi formálni a szívedet, lelkedet. Hogy akár szenvedésben, akár jó időszakban boldog tudjál lenni. És hogy az Istennek az irgalmát és az Istennek a kegyelmét megláthassd az életed mindenféle különböző szituációiban. Hívlak téged, hogy gyere, és imádkozzunk együtt. Urunk, imádkozom most mindazokért, akik hallják ezt az igehirdetést, és fáj a szívük, fáj a lelkük, ott van bennük a veszteségélmény, ott van bennük, Uram, akár a fizikai gyötrelem, vagy a lelki, szellemi gyötrelem. Kérek, Uram, hogy mutatkozz be nekik, és legyél ott velük, Uram. Még akkor is, hogyha valaki a halál árnyékának a völgyében jár, tapasztalja meg azt, amit Dávid megtapasztalt, hogy te ott vagy vele. És Uram, kérlek téged, hogy mutatkozz be mindazoknak, akiknek most szüksége van a vigasztalásra, kegyelemre és a szeretetre, hogy te irgalmas és könyörületes Úr vagy. Annak ellenére, hogy vannak fájdalmak, annak ellenére, hogy vannak nehézségek az életben, vagy veszteségek. Uram, kérlek téged, hogy a te dicsőségedből jelenj meg azoknak az embereknek az életében. És imádkozom azért, Uram, hogy ne engedd, hogy az ördög elvegye a boldogságunkat, a lelkünknek az örömét, mert a lelkünk csak nálad tud megnyugodni. Imádkozom azért, Uram, hogy mindazok, akik talán fájdalmat, nehézséget, veszteséget éltek meg az elmúlt időszakban, tudják visszaadni neked ezeket a veszteségeket, és töltsd el a szívüket, Uram, boldogsággal és örömmel. Hogy az Istennek a békessége tudja meghatározni a szívüket, lelküket. Kérlek, Uram, hogy adj vigasztalást, reménységet és kegyelmet ennek a nyomorúságban lévő világnak, és legfőképpen imádkozom azért, hogy adj megtérést, Uram, hogy ne istentelenül éljünk ebben a világban, hanem hozzá tudjunk jönni alázattal, megtérve hozzád, és a te nevedet fölemelni, és azt mondjuk, Uram, Jobbal együtt, hogy te vagy az, aki adsz, és neked tudjuk visszaadni a dolgokat, és áldott legyen a te neved. Legyen így, Uram. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.